Vendégünk továbbra is Puzsér Róbert itt a Süsfelnapban. Jó reggelt!
Jó reggelt!
Azóta sem aludt el egyikünk sem, úgyhogy ez jó, hogy megköszönte, hogy jó reggelt, sok értelme volt. A lényeg, hogy azért is jó, hogy te itt vagy, több szempontból is örülök, mert egy számomra teljesen meglepő dologgal rukkoltál, illetve fogsz előrukkolni, mégpedig egy könyvet írtál, egy szakácskönyvet, és azért nem mondom, hogy azért nevezem szakácskönyvnek, nem szeretnék spoilerezni, lehet, hogy ezt rád bíznám, hogy te ismertesd ezt, inkább te tudod, hogy mit szeretnél elől elárulni. Én nagyon ritkán tudok olvasni, és nehezen is olvasok, de tegnap este másfél óra alatt végig rágtam a könyvedet, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon ismerős, és nagyon tehát felderült az arcom ettől az intellektuális dologtól, amit a kezemben tartok, csodálatos fotókkal, és remek kis vicces dolgokkal, de nem szeretném levinni a vicces kis dolgok irányába, mert ez sokkal több annál. Te hogy jellemeznéd a gonzó szakácskönyvedet?
Hát ez szórakoztató irodalom, ami szakácskönyvnek tűnik, tehát a szakácskönyv külsőségeit, a szakácskönyv formai kritériumait teljesíti, ugyanakkor nem annak az igényével készült, hogy ebből recepteket készítsél el, mert az a tapasztalat, hogy az igazi gonzó recepteket, azokat enélkül a könyv nélkül is el tudod készíteni. Én csak egy kánonba akartam foglalni azt a gonzó életmódot és az ahhoz tartozó konyhai rutinokat, amelyek hát jellemzik a szükséglakásokat, a kollégiumokat, a hajléktalan szállókat, a Kelet-Magyarországnak hát egy sajnos egy jelentős integrációra szoruló részét. Hát ez a könyv elsősorban azért született, hogy felszabadítsa az embereket az alól, a frusztráció alól, amit a Michelin csillagos séfek meg a burzsoá gasztroirodalom képez. Ennek az a funkciója, hogy földerüljél, amikor látod, ne azt érezzed, hogy úristen, konfitálni, szuvidálni, milyen, nekem ezek mind tudnom kéne, vagy egyáltalán értenem kéne ahhoz, hogy burzsoának érezzem magam, ahhoz, hogy kihúzhassam magam egy vacsora asztalnál. És ez egy felszabadító irodalom, ez arra szolgál, hogy ahhoz képest, ami a könyvben van, úriembernek érezd magad, és ez hidd el, menni fog, akárki is vagy.
Hát én még azon kívül, hogy te felsoroltad, hogy kiknek, vagy milyen hajlékokban fordulhat ez elő, én azért azt mondom, hogy van ebben egy életkori sajátosság is szerintem, amin vagy keresztül mentél már, vagy fogsz,
vagy beleragadtál.
Figyelj, legyen az, én kinyitottam egy helyen, és azt gondoltam, hogy ha ezt most itt felolvasom, ezt a néhány mondatot, akkor talán ezzel valami ízelítőt adok. Paradicsomos risotto. Egészséges, gyors, könnyű. A kép hozzá, az egy fröccsentett ketchupos doboz. Nemzetek konyhája, Olaszország. Hozzávalók, rizs, ketchup. A több napja megszáradt főtt rizst a mikrohullámos ütő legmagasabb fokozatán megmelegítjük, majd ketchup bőséges hozzáadásával frissítjük fel, és tesszük ízessé. Az illusztráció a másik oldalon, az egy a nagymamám spájzában található tésztaszűrő jó néhány rozsdafolttal beleszáradt ketchup, amit egy nagyon koszos kanállal vakargatunk, és néhány főtt rizs, szem és a ketchupos doboz.
Na, aki ez valami, ennyi az ízelítő. Na, ilyen egyszerű olaszosan főzni. És tudod, és miért Pály kell...
Puzsér.
Igen, miért kell ezt mindenféle fűszer növényekkel összezavarni, amikor az ember éppen rátalálna arra az ösvényre, ami a mediterrán konyhához vezet.
És, tudod, a ketchup.
Igen, hát ketchup, és tudod, maga a főtt rizs, úgy csinálni, mintha nem lenne a hűtőben összeszáradt rizs. Hát a legnagyobb hiba lenne elkezdeni rizst főzni, amikor ott van a hűtőben, és csak a ketchupra vár, hogy újra fölvegye a maga nedvesség tartalmát, és már is fogyasztható.
Azt azért hozzátenem gyorsan, hogy Fördös Péter díjnyertes ételfotóival van ez a könyv címe ellátva. Itt azért komoly szociófotók vannak.
Igen.
Én nekem az áldokumentarista jutott eszembe, de ezt nem minősítésben, hanem ezek dokumentarista fotók, de nyilván látszik, hogy egy-kettő azért a legtöbb Igen.
Egy életmód tükröződik, egy életmód tükröződik ezekben a fotókban, amely életmódot azért szerintem a Magyarországon eléggé sokan ismernek.
Igen.
Én velem kapcsolatban azért már elég sokan megállapították a múltban, és azért talán a hallgatóknak egy része is tisztában lehet azzal, hogy én egy nagyon szívós alkat vagyok, főleg az olyan dolgokban, mint a marihuána. Ennek a könyvnek a képanyaga az a saját életemnek az inspirációs tapasztalatával vértezett föl, hogy én ezeket a képeket autentikusan tudjam megmutatni. Nekem ehhez ezt a dolgot belülről kellett megismerni, és én leereszkedtem, hogy úgy mondjam, a kövezetre.
Én meg azt mondanám, figyelj, hogy nagyon, nagyon köszönjük neked ezt az áldozatot, viszont a nagyon komoly és bő kommunikációs képességeidet kérlek, hogy úgy használd, hogy az egy reggeli műsorba...
Hogy ti a jövő héten is még rádiózhassatok.
Hát leginkább arra kérlek, hogy igen, az én fizetésemre különösen figyelj, és most ilyen visszerűen, most mondok egy virsli mikrohullámon. Tehát
jó,
időnként
én is nagyon szeretnék most már felolvasni ebből a könyvet, de jó. Most még ezt adom neked.
A virsli, virslit mikrohullámon kérlek, olvasd föl.
Fogadjuk,
mert most már elindult a nyál elválasztása a hallgatóknak, nem kéne így hagyni
nem
őket.
Mit a vislit, dehogy nem, hát egyszerűen nincs meg a sipoló pukkanó hang, hát egész lelőtted. Kollégiumban ezt hallgattam mindenre.
Okay.
Nem lőttem le még.
Nem baj, akkor ezt megint elmondhatom?
Mondja.
Egészséges, és van itt egy új piktogram, amivel ez kiegészült. Finom, gyors és könnyű. Helyezzük a virslit a mikrohullámú sütőbe. Ügyeljünk, hogy minden érték maradjon a maximumon. A készítés során hallásunkra hagyatkozunk, előbb sípoló, majd durranó hangok jelzik, hogy az étel elkészült. A virslit a mikrohullámú sütő forgó tányérján találjuk.
Tálaljuk.
Tálaljuk, annyira undorítom, haragudjatok, ez így előttem van. És ezt tényleg azt gondolom, hogy egy bizonyos életkorban, egy bizonyos állapotban, egy bizonyos réteg, akik leginkább férfiak.
Ez egy életérzés.
És a mikrohullámú sütő forgótányérjára száradt ketchup és mustár, a mikrohullámú sütőbe helyezve újra meg újra felfrissül. Amikor a mikrohullámok újra megtalálják, akkor újra aktivizálja magát, mint egy halva a gonzó hívását.
Tomi, arra kérlek, hogy vedd vissza.
Én azt szeretném mondani, hogy igazából tegnap, amikor kinyitottam a könyvet, akkor egyrészt a fotód az elején már sokat sejtetett, de hogy tényleg volt arra anyad, hogy az első oldalon 26 nyelvre lefordítsd a szakácskönyvet címét. Tehát meg lehet találni a mű héber címét, finn címét, francia, hawaii, hindi, japán, kínai, koreai, mongol, német. Azért ez egy nagy...
Igen. A kolofonnál ritkán kezdődik el az irodalom. Ott általában megszokhatták, hogy ott a hivatalos adatok szerepelnek, de mi elkezdtük a könyvet írni már egészen már a borítón elkezdtük írni a könyvet.
Igen, de hogy most közel lennek az ünnepek, és nagyon szeretem a csokoládétortát, nem sok tortát szeretek. Én most ebben a könyvben felfedeztem egy krémes...
Van desszert is?
Hát hogy ne volna? Mindenem van. Krémes csokoládétorta receptet, és ezt most felolvastam. Nem. Két szelet kenyér közé csokoládé tábla kerül, és a félkész tortát már rakhatjuk is a mikrohullámú sütőbe. 20 másodperc múltán szabadítsuk ki, így a töltelék már krémes, de még nem folyékony. Tálaljuk a forgótányéron. Tipp, ha laktató csokoládékrémre vágyunk, a kész tortát futtassuk meg Turmix gépben. Hozzávaló kenyér, csokoládé. Szóval, hogy ez egy elég jó humorú dolog, de magáról a gonzó. Tehát, hogy egyáltalán ki gonzó, honnan jött, ez egy fiktív személy, vagy így te magad nevezed így ezt az életformát, vagy ezeket a pillanatokat, hogy erről, ha egy pár szóban mesélném, mert a könyv ugyan rejtelre válasz, de...
Hunter S. Thompson az ő legendás Félelem és reszketés Las Vegasban című regényét, amelyet aztán a Terry Gilliam rendeze filmesített meg a Benicio del Toro-nak, meg a Johnny Depp-nek a főszereplésével, és készített belőle felejthetetlen filmet. Hát ez a regény és az ahhoz tartozó kultusz hordozza Dr. Gonzónak a legendáját, amelyet Hunter S. Thompson maga alkotott meg. Ennek van egy személyes élmény alapja. Oscar Zeta Acosta, aki Hunter S. Thompsonnak a bűntársa és hát hogy is mondjam, drogos örjöngéseinek a partnere, állandó és elmaradhatatlan partnere volt, aki látta a filmet, vagy olvasta a regényt, az pontosan tudja, hogy egyikük mindig elég józan ahhoz, hogy a másiknak a szana szétáltságát kezelni, menedzselni tudja, és ez nem kis feladat, ez egész személyt kívánó feladat. Úgyhogy valójában minden ilyen alkalommal másfél ember van jelen, egy fél, és egy egész, amelyiknek a felet menedzselni kell, hogy az ne a semmibe, hanem az még a felet fenntartsa, és az egész felé próbálja emelni, tolni. És mindig felváltva vannak hanyathomlok készen, illetve relatíve maguknál. És a Dr. Gonzo az tulajdonképpen ennek a Hunter S. Thompsonnak egy, az ő tudattalannyának egy allegórikus alakja. Az ő neki nagyon imponáló, ő az önfeledtségét, a vágyait, az ösztönvilágát olyan imponáló magabiztossággal és ellenállhatatlan lendülettel megélő személy a Dr. Gonzo, akinek a személyéből a Gonzo újságírás maga is született, aminek a lényege az, hogy akkor Gonzo sajtótermék az, ami születik, hogyha vagy a riport felvételénél, vagy az újságcikk megírásánál az újságíró hát hanyathomlok kész van. Bármitől, amit talál, vagy bármitől, amit maga elé, magába fogad, magába hogy úgy mondjam. És ez a dolog úgy áll, hogyha az interjú felvételénél és a cikk megírásánál egyaránt kész van, akkor nem készül el a cikk. Ha egyiknél sincs kész, akkor megvalósul az újságírás, de a dolog nem Gonzo. Itt a művelet akkor történik meg, akkor valósul meg, hogyha Gonzóvá teszi akár a riport felvétele, akár az interjú megírása a folyamatot, viszont újságírássá teszi az, hogy legalább a másik alkalommal az illető tiszta és elkészül valami.
Igen, hát sok helyen hallottam már akkor ezek szerint Gonzo színművészekről, illetve az előadó művészetben is valószínű, hogy ez a gonzóság fellelhető.
A könyv hosszan tárgyalja a gonzóság összes kritériumát, attribútumát, és azt, hogy hogyan tudsz azzá válni. Gondolom, hogy akkor most azt hallhattuk, hogy ez hogyan helyettesíthető be bármilyen területre, mert egyébként Gonzo, a gonzóság ugye alanyi jogon is elsajátítható, sőt, ha jól értem, akkor Robi csak a könyv kedvéért ezt hosszan ki is próbálta.
Nem olyan nagy kunszt megvalósítani a gonzóságot, a legtöbbeknek az az életre szóló feladat, hogy elkerüljék a gonzóságot, és nem sikerül. Igen. És nem is kell egy bizonyos ponton túl nem is kell küzdeni, hanem fejest kell ugrani bele, le kell hatolni a medence aljára. Ez a könyv, én nagyon remélem, hogy sokaknak fog segíteni ebben, és onnan a medence aljáról már el lehet rugaszkodni, és van olyan is, akinek ez sikerült.
Ismersz ilyet?
Hát Hunter S. Thompson például olyan jól elrugaszkodott a medence aljáról, hogy végül önkezével vetett véget az életének. Hát, a gonzóság ritkán vértelen, de érdemes kipróbálni, mert életre szóló élmény, még ha egyszer véget is ér. Nem tarthat örökké, és ez mindannyian
tudjuk. Arra kérlek, Tomi, hogy ebből úgy jöjjön ki, hogy olvas valamit, amit nagyon szeretsz ebből a gonzóságból. Mit tudom, a zsírtojást mondjuk. Mondom neked 107. oldal.
Én még nagyon tetszik a Nomad Grill falatok rész. Igazából tegnap minden gonzó életében adódhat olyan helyzet, amikor nem áll rendelkezésére kellő felszereltségű konyha. Autó azonban mindig van. Húzzuk be a kéziféket, a sebességváltót helyezzük üresbe, majd a gázpedált járó motor mellett támasszuk meg egy nagyobb kővel vagy féltéglával, hogy legalább 4000-es percenkénti fordulatszámot érjünk el. Nyissuk fel a motorháztetőt, majd a debrecenit a felhevő motorblokkon grillezzük készre. A szerteszét gomolygó, kipufogó gáz jótékonyan tartja távol a nyár estéket megkeserítő szúnyogokat. Ez csodálatos.
Kétszeresen is ideálisak a körülmények.